A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, az apostoli köszöntéssel, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, majd a 4. és 5. verssel folytassuk leülve. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint Máté evangéliumának 3. részéből, az első 12 versből olvassuk. Ez volt a múlt vasárnapi ige is, most azért olvassuk föl, hogy lássuk az összefüggést, a folytatása lesz majd az alaptémánk.
Ebben az időben jelent meg keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában. Ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ő az, akiről Ézsaiás próféta így szólt: kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit. Maga János teveszőr ruhát viselt, és bőrövet a dereka körül. Eledele pedig sáska és erdei méz volt. Tódult hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea, és a Jordán egész környéke. És miután megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szadduceusok is sokan jönnek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: mérges kígyók fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten eljövendő haragja elől? Teremjetek azért megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne áltassátok magatokat azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van, és minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordoznam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szórólapát van a kezében, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Gyertek testvérek, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsad azt, ami elveszett. Urunk, mi is hajdan mérges kígyóknak fajzatai voltunk, bűnökkel terhelten, megtéretlenül, nyomorultul, de köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád, mert te vagy az Isten báránya, aki noha ítélsz bennünket e világon, hogy taníts, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. De köszönjük, hogy kegyelmet gyakorolsz felettünk. Köszönjük, hogy a te átszegezett kezeidhez mehetünk, hogy a te kereszted árnyékában megpihenhetünk, és az eljövendő harag elől egyedül nálad van oltalmunk. Köszönjük, hogy vigyázol ránk. Segíts, hogy ha elesünk is, ha eltérünk az útról is, hozzád kiáltsunk, amíg lehet, amíg nem késő. Mert valóban a fák gyökerén van a fejsze. Segíts, Urunk, hogy teremhessünk általad és benned megtéréshez illő gyümölcsöket. És szólj hozzánk a te igéden keresztül, de szent lelked áradjon, és a te tüzed szóljon, tisztítson bennünket. Köszönjük, hogy te is megkeresztelkedtél, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy keresztelj és mosd meg minket, bennünket is a te igéd által és szent lelked által. Köszönjük neked ezt. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét, Máté evangéliumának harmadik részéből a második és a nyolcadik versből hirdetem nektek. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Teremjetek azért megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakasz folytatásában, Máté evangéliumának harmadik részében a 13-tól 17-ig terjedő versekben. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám? Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Amint Jézus megkereszelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, mint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amen. Kedves testvérek, egy érdekes egybeesésnek lehetünk a tanúi. Sorozatunkban a mai vasárnap jutottunk el Jézus megkeresztelésének a történetéhez, Máté evangéliuma alapján. Ugyanakkor a régi kalendáriumok szerint a vízkereszt január 6-a utáni vasárnap Jézus megkeresztelésének az ünnepe, azaz éppen a mostani vasárnap. Egyúttal az imahét lezárásaképpen ma úrvacsorás vasárnapunk is van. Tekintsünk végig az ige alapján, hogy mi a tanulság ebből a történetből, azaz mit tudunk meg Jézusról, és mire biztat bennünket ez az ige. Legelőször néhány szót János keresztségéről kell szólnunk, hogy jobban értsük a történetet. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. Az Ószövetségben a mózesi törvények között szerepeltek tisztulási szertartások, szertartásos mosakodások, ezek kultikus célokat szolgáltak. Még Keresztelő János fellépése előtt egy bizonyos fajta keresztelési gyakorlatról tudunk, ez volt a prozelita keresztség, a pogányságból áttérők szertartásának a részeként került sor erre a keresztelésre. Hiszen a pogányok a zsidók szempontjából eleve tisztátalanok és bűnösök voltak, így tekintettek rájuk, és a keresztség más emberekké tette őket a zsidó hit szerint. Ha egy pogány ember szívében fölébredt a vágy, hogy a világ mindenséget teremtő, azt fenntartó és az ő népét megváltó Istenhez szeretne csatlakozni, mint ahogyan a történetben később, már az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, az első kereszténység idejéből olvasunk az etióp főkomornyikról, ő is egy vágyjal ment a szívében Jeruzsálembe, valamit megértett, valamit elért, valakivel az élő Istennel megismerkedett, vagy legalábbis a vonzását átélte, és szeretett volna Isten népéhez tartozni. Az etióp főkomornyik bizonyos objektív okok miatt ezt nem tehette meg, de viszont megtért. Itt azt látjuk a prozelita keresztségnél, hogy pogányok csatlakozhattak Isten népéhez, de körül kellett metélkedniük, és részesedniük kellett a prozelita keresztségben. A kumráni esszénusoknál is voltak rituális mosakodások, de ezeket nem lehet a Jánosféle keresztség előzményének tekinteni. Ugyanis János egy lelki értelmet adott a keresztségnek. Amit hirdetett, az ez volt: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Maga a szertartás Márk evangéliumának megfogalmazásában, amely tulajdonképpen ugyanaz a megfogalmazás, mint Lukácsnál, amit olvasunk, hirdette, tudnilik János, a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Olyan ez, mint egy matematikai definíció: a megtérés keressége a bűnök bocsánatára. Ez volt János keressége. János kerességének tehát kettős, bár egymással összefüggő értelme: egyrészt a bűnök megvallása, és itt egészen a konkrétumokig el kellett menni. Tehát amikor kiment hozzá a nép, kimentek hozzá a farizeusok, a szadduceusok is, akkor egész konkrétan megvallották a bűneiket, és azután megkeresztelte őket. Tehát a bűnök megvallása, és a másik pedig a megtérés, azaz az életvitel irányultságának a megfordulása. Többször elmondtuk már, talán itt szószékről is, de bibliórán egészen bizonyosan, hogy az a hely, ahol keresztelő János keresztelt, Betánia a Jordánon túl, ahogy János evangéliumának első részében olvassuk, vagy egy másik megfogalmazásban Ainon Szálim közelében, ahogyan János evangéliumának a második részében olvassuk. Ez minden valószínűség szerint ugyanaz a hely volt, ez a két megnevezés, mert Betánia az a Bét-Ennon forrásrejtő ház, illetve Ainon pedig Ennon, azaz forráshely. Forráshely, illetve forráshelynek a háza valószínűleg ugyanaz a hely. Ez a hely a Jordánnak a holt tengerre néző torkolatához volt közel, és egy jelképes helynek lehet tekinteni. Ahogy a Jordán édes vize folyik bele a holt tengerben, amely ihatatlanul, nem csak ihatatlanul sós, hanem oly mértékben sós, hogy abban semmi élőlény nem tud megélni. Talán az utóbbi pár évben fedeztek fel valamilyen olyan mikróba élőlényt, amely megél még ebben a sós vízben is, de egészen a legutóbbi időkig erről nem is tudtak. Minden életet elpusztít ennek a holtengernek a sóssága, és ahogyan a Jordán édes vize megérkezik a holtengerbe, van egy rész, ahol már keveredik a két víz, ahol a Jordán édes vize a holtenger sós és gyilkos vizével kezd keveredni, a Jordánban lefelé úszó halak itt fordulnak vissza, mert érzékelik, hogy a tovább úszás a pusztulással lenne egyenlő. Volt egy pont a Jordánon, ahol a halak visszafordultak, mert tudták, hogy most itt tovább már nem lehet úszni, és ennél a pontnál keresztelt János, mint egy jelképesen, mert a halaknak ez a fizikai megtérésének, megfordulásának a helye volt, és itt keresztelte a hozzá érkezőket, akik lelki módon szerettek volna visszafordulni, megtérni Istenhez. Így most már én úgy gondolom érthetjük, hogy miért nem kellett volna Jézusnak megkereszteltetnie. Hiszen János keressége, ahogy az előbb már idéztem, a megtérés keressége a bűnök bocsánatára, Jézusnak egyrészt nem kellett megtérnie, hiszen az ő esetében nincs szó az Isten elől menekülő tőle távolodó ember megfordulásáról. Jézus egy helyen azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Másrészt Jézus büntelen volt, már az előzőből következően is, és nem volt neki mit megbocsátani. Tehát tulajdonképpen Jézusnak nem kellett volna megkeresztelkednie. Se nem kellett megtérnie, se nem voltak bűnei, amelyeket meg kellett volna bocsátani. Ezért is tiltakozott János. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám. János tudta, hogy ő bűnös, és neki megtérésre volt szüksége, de Jézus maga az Isten báránya, ahogyan János mondta, aki elveszi a világ bűnét. Tehát az lenne a logikus, hogyha Jézus keresztelné meg Jánost, és nem fordítva történne meg. Érezte János, hogy itt valami nem stimmel. Jön Jézus, beáll a sorba, de miért? Hát fordítva kellene, hogy Jézussal helyet cserélne, és ő állna be a sorba, és jönne a többi ember között, hogy megkereszelkedjék Jézus által. De nem így történt, hanem pont fordítva történt. Vajon miért? Miért keresztelkedett meg Jézus mégiscsak? Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Hagyd ezt most. Ebben tulajdonképpen benne van az, hogy igen, alapvetően igazad van. Alapvetően jól érzékeled, hogy nekem nem kell megtérnem, nincsenek bűneim, amelyeket meg kellene vallanom. Neked viszont meg kellett térned, és neked viszont a bűneidet le kell tenned, tehát valóban egy fordított szereposztásról kellene beszélni, de hagyjad ezt most. Hagyd ezt most. Most nem erre vagyunk tekintettel. Most valami más áll az előtérben. Mi az, hogy így kell nekünk minden igazságot betöltenünk. Mit jelentett tehát János keressége? A bűnök bocsánatát és a megtérést. És mit jelentett Jézus megkeresztelkedése? Hát azt jelentette, hogy megvallotta azokat a bűnöket, amelyeket nem ő követett el. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy ő megkeresztelkedett János által, abban mégiscsak volt egy bűnvallás, mégiscsak volt a bűnök bocsánatára való tekintettel a megkeresztelkedés, mert azokat a bűnöket vitte oda a kereszteléshez, amelyeket nem ő követett el, hanem az ő népe. Mózes, Dániel, Nehémiás bűnvalló imádságára gondolhatunk. Ők is megvallották a nép nevében azokat a bűnöket, amelyeket nem ők követtek el személy szerint, hanem amelyeket a nép követett el. Olvassuk el akár Nehémiás imádságát, akár Dániel bűnvalló imádságát. Olyan bűnöket sorolnak fel, amelyeket tudjuk, hogy ők személy szerint maguk nem követtek el. És mégis, mint egy magukra vállalták, magukra vették, oda vitték Isten elé. Megvallották a maguk bűneként azt, amelyek nem a maguk bűnei voltak, hanem a nép bűnei voltak. De mint egy közbenjáróként odaálltak Isten és a nép közé, és elmondták azokat a bűnöket, amelyek a népet terhelték. Egy közben járó imádságot mondott Mózes is, Dániel is, Nehémiás is, és nyilván találhatnánk még a Bibliában más példákat is. Az igazi közben járó Isten és ember között viszont az ember Jézus Krisztus, és ő ezért ment oda, hogy megkeresztelkedjék. Másrészt azt mondtuk, hogy János keressége a megtérés keressége a bűnök bocsánatára. Mi a megtérés? A megtérés elfordulás a bűntől, és odafordulás Istenhez. olyan szépen jelképezte ezt a halak útja ott a Jordánban. Úsztak egy irányba, és aztán hirtelen megfordultak, és kezdtek úszni az ellentétes irányba. Elfordulás a bűntől, és odafordulás Istenhez. Jézusnak nem volt mitől elfordulnia, csak a közbenjárás szintjén. Viszont az ő megkeresztelkedésével kiábrázolta az Isten felé nézés, az Isten színe előtti lét, sőt, az Istennel való egymásra tekintésnek az örömét. Hiszen a megtérés éppen ez, hogy elfordulok a bűntől, és odafordulok Istenhez. Jézusnak nem kellett elfordulni a bűntől, de ezzel kifejezte az odafordulását, az Isten színe előtt való megállását, az egymásra tekintésnek az örömét. Végső soron azt lehet mondani, hogy Jézus beállt a sorba, a bűnös emberek közösségébe, azaz közösséget vállalt velünk, de hát tulajdonképpen ez volt a küldetésének a lényege. Lukács beszámolójából még az is kitűnik, hogy mintegy utolsóként keresztelkedett meg. Így olvassuk Lukácsnál, történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett és imádkozott. Erről az imádságról Máté nem számol be, de könnyen elképzelhető, ha innen hiányzik is, de legalább Lukács tudósít róla. Imádkozott, mert Isten színe elé vitte a bűnös népet, és az ő nevükben az ő mennyei atyához könyörgött. Úgy, mint aztán 3 évvel később ott a kereszten, atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Persze azt nem mondom, hogy ugyanezekkel a szavakkal imádkozott volna akkor ott a megkeresztelésekor is, de vegyük észre, hogy ezzel, hogy ő megkeresztelkedett, beállt a sorba, beállt a bűnös emberek közösségébe, ilyen módon is közösséget vállalt velünk. Jézus a kereszten magára vette a mi bűneinket, ennek mintegy a megelőlegezése volt az, hogy megkeresztelkedett. És rögtön ezután elhangzott a hitelesítő visszaigazolás. Ezt a visszaigazolást idézőjelbe írtam. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, mint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb, és íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez a visszaigazolás, ez a hitelesítés azt mondta, hogy ennek így kellett történnie. Hogy nem Jánosnak volt igaza, aki megpróbálta Jézust visszatartani, hogy hát nem így kellene lenni, nekem kellene általad megkereszteltetnem. Az, hogy Jézus beállt a sorba, a bűnös emberek közé, hogy ez helyes volt, azt rögtön visszaigazolta a mennyei szózat. Jézus Isten szeretett fia, akiben gyönyörködik. Általában is gyönyörködik benne az atya, és most emiatt a cselekedete miatt is gyönyörködik benne az atya. Mert ezzel már megelőlegezte az ő küldetésének a lényegét. Egyúttal a Szentlélek hitelesítő pecsétje is szemmel látható módon megjelent, galamb képében, galamb formájában. Többször mondtam már ezt a hasonlatot, hogy olyan ez, mint egy hivatalos irat, amelyet alá kell írni, és le kell pecsételni, azzal válik igazán hivatalossá, hiszen ha van egy hivatalos irat, az aláírás és pecsét nélkül nem érvényes. Egyúttal ez a történet a Szent Háromság első megnyilvánulása is, hiszen itt látjuk, vagyis halljuk pontosabban az atyát, amint szól, látjuk a fiút, aki éppen megkeresztelkedett, és látjuk a Szent Lelket, aki galamb formájában leszáll rá. Ez a Szent Háromság első megnyilvánulása is az igében. Azért föltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy mire biztat bennünket ez az ige. Hiszen ebből az igéből megismerjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, mint akinek az egész élete mindig ugyanarról szólt. Az ő megszületése már arról szólt, hogy beállt a sorba. Az ő megkeresztelkedése arról szólt, hogy beállt a sorba. És az ő kereszt halála arról szólt, hogy beállt a sorba. Pedig neki egyiket sem kellett volna megtennie. Sem megszületnie, sem megkeresztelkednie, sem a kereszten meghalnia. Hiszen ő bűntelen, tökéletes, Isten egyszülött fia. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy egyáltalán ő ilyet tett értünk? És ez a csodálatos, hogy mind a három eseményben, a szolgálatáról nem beszélve, a tanításáról nem beszélve, a cselekedeteiről nem beszélve, mind a három esemény arról beszél, hogy Jézus beállt a sorba, mert az ő küldetésének a lényege az volt, hogy magára vegye a mi bűneinket. Tehát megismertük jobban ebből a történetből is, hogy kicsoda Jézus, de ugyanakkor bennünket is biztat valamire ez az ige. És amire ez az ige biztat bennünket, azt a házi csoportos feldolgozáshoz írt segítő kérdésekben fogalmaztam meg. Én úgy gondolom, hogy házi csoportban is beszélhetünk ezekről a kérdésekről, de ugyanakkor saját magunkban is megválaszolhatjuk ezeket a kérdéseket. Mikor tettünk hitből olyat, ami nem lett volna kötelességünk, mint ahogy Jézus olyat tett, ami nem volt a kötelessége? Mikor nem éltünk jogainkkal, noha valami megilletett volna, mint ahogyan Jézust is megillette a mennyei dicsőség, de ahogyan Pál apostol mondja a Krisztus himnuszban, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette önmagát. Emberi formát vett föl. A harmadik kérdés, mikor engedtünk Istennek azért, hogy igazsága érvényesülhessen? Hogy ne a mi igazságunk, hanem az ő igazsága. Mondjunk példákat életünkből. Láttuk tehát, hogy mi János keressége, hogy miért nem kellett volna Jézusnak megkereszteltetnie, miért keresztelkedett meg mégis. Láttuk, hallottuk a hitelesítő visszaigazolást is, bárcsak mi is a magunk életében nem csak Jézus szolgálatát tudnánk elfogadni, hanem mi magunk is olyan szívvel tudnánk élni, mint ahogyan Jézus élt. Úgy legyen. Amen. Az igére válaszként egy keresztelési énekünket énekeljük el, a 431. dicséretünket, Úr Isten, kérünk tégedet. Úr Jézus, hadd magasszaljunk téged most külön azért is, hogy beálltál a sorba és megkeresztelkedtél János által. Köszönjük, hogy ezzel is a te küldetésed lényegét mutattad meg, már megelőlegezve azt. Köszönjük, hogy te a kereszten meghaltál értünk, hogy magadra vállaltad az Istentől való távolságunkat, magadra vállaltad elveszett voltunkat. Köszönjük, hogy ilyen módon vállaltál egyedül közösséget a bűnnel, bár te magad bűntelen voltál. Kérünk, Urunk, hogy a te küldetésedet megértve téged magadat fogadjunk be a szívünkbe a te szent lelked által. És kérünk, hogy hétköznapi életünkben is tudjunk úgy élni és úgy járni, ahogyan te példát adtál nekünk, nem csak úgy, hogy elfogadva a te váltság áldozatodat, hanem úgy, hogy mi magunk is bizonyos dolgokról tudjunk lemondani, amelyek pedig megilletnének. bizonyos dolgokat tudjunk felvállalni, amelyeket pedig nem kellene felvállalnunk, és hogy mindenféleképpen, Urunk, a Te igazságod tükröződjön a mi mindennapi forgolódásunkban is. Hadd könyörögjünk a betegekért, a testi, lelki nyomorúságban lévőkért, hadd kérjünk a gyászolókért, hadd kérjünk azokért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, kérünk hazánkért, népünkért, hogy minél többen forduljanak feléd, munkálkodj a mi gyülekezetünkben, munkálkodj a te népet szívében, hogy dicsőséget tudjunk adni neked, most és mindörökké. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvér...